aki egy késő jövőkkel majd még foglalkozunk. Jó, akkor Iván, átadom a szót.
Köszönöm, már csak a hosszú diákot kellene. Igen, köszönöm. Mindenkit szeretettel üdvözlök, aki a Kádár TV szakosztály, még a Pécsel Technikai szakosztály és a Média Klub mai rendezvényén itt van. Ez egy kicsit rendhagyó, mert még egy kicsi jövőbenézés is lesz az egyszerű bemutatás helyett, és egy kis múltba tekintés is lesz, úgyhogy a mai előadás az, mint látjuk, dr. Vida Roland egyetemi docens és az Info Communication Journal főszerkesztő helyettesének az okos közlekedésről szóló előadása lett, de előtte egy kis jövőbe tekintés, szeretném megmutatni a jövőbeli programjainkat. A legközelebb, ezek általában két hetenként, szerdán délutánonként van. A következő két hét múlva dr. Hargitai Henrik Magyarország Rádiós műsorszóró adók története képekbe, majd dr. Paher Tibor mit keres a Puli a Holdon, erről érdemes valamit mondani, mert szintén nem biztos, hogy kiderül, hogy ez egy holdjáró, tehát a Puli egy magyar fejlesztésű holdjáró, és vizet fog kutatni, elnyert elég szép NASA pénzt, és azon tudják fejleszteni, ez egy holdjáró robot. Majd lesz a 3G TV élete és halála Imre Gábor előadásában, Hanák Péter okos életvitel pandémia előtt és után, majd ismét jön dr. Vida Roland, az elektromos autó a jövő közlekedési eszköze, és Bozóki Sándor az MPEG-2-re való áttérésről fog egy előadást tartani. Majd Szántai Péter az országos iskolai wifi hálózatról, Balla Éva, mire lehet jó az 5G broadcast. Van egy kérdéses időpont, az a Fenek Hungary Török Bálinti robot bemutató tervében egy látogatást szervezünk, majd dr. Darabos Zoltán 5G lefedettség bírése, Ksint András Pico műholdak, vagy Imre Gábor önvezető autók tesztpályá, és ebben eljutottunk karácsonyig, és szeretném bemutatni, hogy régi előadásaink, hogy 21-ben, ebben az évben, mivel fizetünk az ingyen szolgáltatásokért, pont ez mind megnézhető, ott látható, ahol közvetlenül meg lehet ezeket nézni, egy szép hosszú cím, de azon a címen is el lehet érni, ami a meghívóban szerepel. Aztán volt a blokklánc, nem fogom 2017-et az összeset elmondani, meg lehet találni ezen a prezentáción, úgyhogy én mennék is tovább. Ennyi minden van fönn a YouTube-on, amit el lehet érni, meg lehet nézni, és ez még mindig az, még mindig az, még mindig az, és ezzel eljutottunk oda, hogy most átadom a szót Vida Rolandnak.
Köszönöm szépen, és köszönöm először is a felkérést erre az eseményre. Megosztanám akkor a fóliáimat. És akkor, ha jól értettem, akkor körülbelül egy ilyen 50 perc van az előadásra, és aztán utána következnek majd kérdések.
Igen, ez az elképzelésünk.
Rendben van. Szóval én Vida Roland vagyok, a BME Kapcsolatos és Média Informatikai Tanszékének a docense, és a HSN Labor kutató laboratóriumnak a vezetője. Most városokkal foglalkozunk már egy ideje, van egy MSZC-s mellék szakirányok, aminek én vagyok a vezetője, illetve az IEEE Smart Cities testületén belül is részt veszek különböző okosváros konferenciák szervezésével. És akkor hát bele is vágnék a mai témába, hogy az okos közlekedésről szól majd az okos városokban. Miről is lesz szó, nagyon röviden összefoglalva, egy bevezető után nagyon sokat hallott, gondolom mindenki az okos városokról, úgyhogy nagyon részletesen nem fogok ebbe belemenni, de pár szót érdemes azért felvezetésképpen mondani. Tömegközlekedésről beszélek röviden, ride-sharing, az a tömegkocsi alkalmazásokról, car-sharing megoldásokról, ugye közösségi autózásról, hálózatba kötött autóról, jármű kommunikációról, járművek közötti, illetve a jármű és az intelligens infrastruktúra közötti kommunikációról. És hát nagyon röviden önvezető autókról, ugye sok témát érintek majd, nagyon részletesen nem lesz lehetőség igazából ezekbe elmérni, de különben láttam itt a felvezetőben, hogy lesz külön az önvezető autókról majd külön előadás is, nyilván akkor sokkal részletesebben ki lehet vesézni ezt a területet. Szóval felvezetésképpen ugye az okos városokról nagyon sokan próbálták definiálni ezt, hogy konkrétan mit is jelent egy okos város, nincsen egy egyértelműen elfogadott definíció, de hát, ha nagyon egyszerűen szeretnénk ezt valahogy körülírni, akkor azt mondhatnánk, hogy egy élhető, egy szerethető város, ahol jó az életminőség, alacsony a környezetszennyezés, energiatakarékosan működik a város, illetve fenntarthatóan, ugye ez a közlekedés szempontjából különösen fontos, a fenntarthatóságon igazából azt tudjuk érteni, vagy azt szokták érteni, hogy ugye ezeknek a városoknak a mérete folyamatosan nő, egyre több ember költözik be a városokba, illetve a városok köré is akár az agglomerációban, és hát ugye van egy városi infrastruktúra, ami bizonyos populációra volt tervezve. Kérdés az, hogy mennyire fenntartható a városnak a működése, az életminőség úgymond, a különböző szolgáltatásoknak a minősége, megbízhatósága akkor, hogyha ez a város folyamatosan nő, és egyre több embert kell majd kiszolgálni, ellátni. Ugye hát a közlekedésnél is ezt tapasztalhatjuk, hogy egyre több jármű közlekedik például Budapesten is. Kérdés az, hogy mennyire fenntartható a jelenlegi a rendszer, a jelenlegi közlekedési szokásokkal, viszonyokkal. Illetve egy nagyon fontos jellemzője, amire sokszor ki fogok majd térni az előadás során, az adaptivitás. Igazából szerintem akkor igazán okos egy város, hogyha nagyon rugalmasan tud adaptálódni az aktuális viszonyokhoz. Nem az átlagos városi működéshez, hogy általában mondjuk hétköznapokon milyen közlekedési viszonyok vannak a városokban, hanem például az aktuális konkrét helyzethez, hogy most például az adott úton hány jármű van, hányan várnak egy piros lámpánál, hány szabad parkolóhely van a városban, és így tovább. Ezekhez jó lenne minél inkább adaptálódni. És nyilván a városnak a működésében, a okos városnak a működésében nagyon fontos szerepet játszik az okos közlekedés. Ugye rengeteg ember van a városokban, az emberek dugóban ülnek, ez stressz helyzetet jelent, kieső munkaidő, ugye a dugó az hatással van az embereknek a közlekedésére, illetve az áruforgalomra is, illetve a rengeteg autó környezetszennyezés, energiapazarlást jelent. De mindenképpen közlekedni kell, ugye legalább otthonról eljutni a munkahelyünkre, hogyha nem itt home office-ban dolgozunk. Szóval a járványhelyzet azért jelentősen átírta az okos városok, tehát általában a városoknak a működését, a közlekedési szokásokat is, de igazából akkor látszik meg ilyen helyzetekben is, meglátszik egy városnak az okossága úgymond, hogyha tud adaptálódni ezekhez az aktuális viszonyokhoz. Igen, visszatérve csak itt erre a képre, amit az előbb láttunk, és nem mondtam semmit róla, ez a kép egy Los Angeles elővárosából egy autópályát mutat, ahol hálaadás estén, ugye akkor mindenki közlekedik, ugye ez az amerikaiak nagy ünnepe, és hát látszik, hogy kilométerekre be van dugulva itt a 8+8-sávos autópálya talán mindkét irányba. És nyilván ez nem csak akkor történik meg, hanem más esetekben. Szóval ezt szeretnénk elkerülni egy okos városban. Nyilván az egyik kézenfekvő megoldás ennek a helyzetnek a kezelése, az a tömegközlekedésnek a javítása, annak az okossá tétele és az által hatékonyá tétele. Ugye itt látunk fenn egy idézetet, amit ugye arról szól, hogy egy fejlett ország nem arról ismerszik meg, hogy a szegényeknek is van autója, hanem hogy a gazdagok is a tömegközlekedéssel járnak. És ez azért eléggé jól leírja a helyzetet. Miért is hasznos a tömegközlekedés? Hát nyilván alapvetően jóval nagyobb kapacitása van, jóval több embert tudunk elszállítani A-ból B-be tömegközlekedési eszközökkel. Itt látszik ez az animáció, remélem, hogy ez a vetítésben is átjön. Ez ugye azt mutatja, hogy egy városi környezetben hogyan foglaljuk el a teret, úgymond, hogyha az emberek autókkal, biciklivel, vagy mondjuk valamilyen tömegközlekedési eszközzel közlekednek. Ugye most itt átvált az autókra mindjárt, az autóknál az a helyzet, ugye azt látjuk, hogy teljesen, hogyha autókkal közlekedne mindenki, akkor teljesen bedugul a város. Azt lehet látni, hogy hát ilyen különböző mérések a világ különböző városaiban elég hasonló számokat mutatnak, általában ilyen 1,1-1,2 utas per jármű tapasztalat. Szóval a sofőr mellett igazából nagyon ritkán van még valaki, az esetek 10-20%-ában van egy utas még a sofőr mellett. Szóval itt ezen az animáción igazából itt 200 embert modelleztek, és akkor ők 177 autóban hogyan férnének el, és nyilván, hogyha az autó helyett mindenki biciklivel közlekedne, akkor jóval kevesebb helyet foglalnának, de szükség lenne 200 darab közlekedési eszközre, de ennél is hatékonyabb az, hogyha őket buszra vagy villamosra tudnánk felültetni. Másfelől a tömegközlekedésnek ugye megvan az az előnye is, hogy kiszámítható és megbízható tud lenni ma már a mostani városainkban. Ugye valós időben nyomon tudjuk követni ugye GPS segítségével azt, hogy hol járnak a buszok, a metrók. Ugye Budapesten is működik már 6-7 éve talán a BKK futár szolgáltatás, és ez alapján nagyon hatékonyan tudunk útvonalat is tervezni, szóval A-ból B-be meg tudjuk előre tervezni, hogy akkor most még buszra fogunk felülni, azzal megyünk, négyes megállók, mikor fogunk majd megérkezni, hol az ideális átszállni egy másik buszra, mennyit kell majd ott várakoznunk a következő buszra, és így meg tudjuk tervezni a legjobb útvonalat. Hallom egy kis háttérzajt, most de eltűnt, köszönöm. Nyilván ez akkor tud még inkább hatékony lenni, hogyha a kötött pályás közlekedési eszközeink vannak, föld alatt, földön, földfelett, ugye metró, villamos, vagy ilyen monorélek, magas vasutak. Ezeknek akkor bár ezek hatékonyak, ugye, de azért jóval nagyobb a kiépítési költsége. És ez egy nagyon fontos ismérve lehet a tömegközlekedésnek az okos városokban, az adaptív menetrend, ugye megint ez az adaptivitás, amire ki fogok majd térni. Szóval az aktuális igényekhez igazodva, ma hogy néz ki egy menetrend, ugye van, meg van határozva, hogy átlagosan, ugye mondjuk hétköznaponta vagy hétvégén mekkora igény van különböző útvonalakon, hány embert kell elszállítani, és ehhez van beállítva, hogy akkor milyen sűrűn jár mondjuk a 7-es busz, vagy a 4-es 6-os villamos. És van, ugye, ahogy mondtam, hétközi menetrend, hétvégi menetrend, van tanítási szünethez igazított menetrend, vagy ünnepnapokhoz igazított menetrend, de ez igazából egy nagyon magas szintű adaptivitás, és nem az aktuális igényekhez igazodik. Az lenne jó, hogy ezen tudnánk változtatni, úgyhogy ha látom azt, hogy valamiért most nagyon sok utas szeretne közlekedni egy adott útvonalon, akkor be tudjak állítani buszokat, villamosokat, és arra az 1-2-3 órára besűríteni a járatokat azon az útvonalon. Ugye itt a járványhelyzetben is tapasztaltuk ezt, ugye amikor tavaly tavasszal először ez előjött, és felmerült akkor, hogy a távolságtartást úgy lehetne elérni, hogy hát ugye a tömegközlekedést kellene valahogy szabályozni, és akkor az volt az első döntés, hogy hát vezessük be a szombati menetrendet Budapesten, mert hogy ezáltal akkor minden jóval kevesebb jármű fog közlekedni. Ugye nyilván, ha mindenki otthon marad, és távolságtartás van, akkor ez a kevesebb jármű elegendő lesz. De igazából gyorsan rájöttek arra, hogy ez nagyon nem volt egy hatékony megoldás, mert ugye az aktuális igényekhez nem tudott igazodni attól, mert sokan otthon maradtak, ettől még sokan ezt nem tették meg, és nekik munkába kellett menniük, szóval reggel ugye nagyon sokan vártak mondjuk egy metró szerelvényre, de mivel szombati menetrendre volt átállva a rendszer, ezáltal jóval ritkábban jöttek, jóval több ember zsúfolódott be abban az adott szerelvényre, és pont az ellenkező hatást értük el, mint amit szerettünk volna. Szóval egy okos városban igazából nem kellene ilyen drasztikus beavatkozásokat hozni, hanem az aktuális igényekhez kellene szabni a járatsűrűséget például. És hogyha hát ez nem működik nagyon hatékonyan, hogyha rossz a tömegközlekedés, de egy nagyvárosban nagyon sok ember van, akkor hát előfordul az a szenárió, amit ugye Dél-Kelet-Ázsiában sok helyen tapasztalunk, hogy akkor előjönnek a motorosok. Erre van egy kis videóm a YouTube-ról, remélem ezt elő tudom most varázsolni. Igen, itt lesz. Nem ez. Elnézést, csak itt. Igen. Remélem ez látszik. Saigonból egy pillanat kép, hogy ugye rengeteg motoros hogyan változtatja meg a városnak a közlekedését, totális káosznak tűnik. Nem tudom, hogy a baleseteknek az aránya mennyivel másabb ugye az európai viszonyokhoz képest, de mindenképp egy furcsa jelenség az európai szemnek. De majd erre vissza fogok majd térni, hogy talán a jövőben ez nem is lesz annyira egy furcsa dolog. És akkor visszatérek a prezentációra. Ugye a tömegközlekedésnek az, az az előnye, hogy ez az ő lámadott előnye itt, hogy nagyon sok ember tudnak nagyon hatékonyan elszállítani a városban, viszont ugye hátrány az nyilván kiépíteni ezeket az útvonalakat, ezeket a közlekedési eszközöket, talán, hogyha mondjuk metró vonalakról beszélünk, vagy akár villamos pályákról, akkor ez olyan drága tud lenni. Nyilván ott éri meg a tömegközlekedést fejleszteni, ahol sokan laknak egy helyen, de nyilván nem fog elérni minden egyes házhoz, főleg az agglomerációban, a külvárosi részekbe, viszonylag messze lesznek a végállomásai ezeknek a tömegközlekedési útvonalaknak. Úgyhogy, hogy én az agglomerációban lakom, akkor valahogy el kell jussak a tömegközlekedési végállomásokig. Nyilván az az elképzelés, hogy beülök otthon például az autómba, elmegyek az adott metró, vagy hét, vagy bárminek a végállomásáig, ott egy P2-szer parkolóban, lehetőleg egy ingyenes P2-szer parkolóban leteszem az autómat, és utána felülök a metróra, vagy hétes bemegyek a belvárosba dolgozni. De kérdés az, hogy hogyan fogom tudni ezt hatékonyan megoldani, mert az látszik például, én is ezt teszem sokszor, hogy gyakorlatilag például Budapesten, hogyha a kelenföldi P2-szer parkolóig szeretnénk eljutni, akkor hát már az M1-M2 bevezető szakaszon a reggel, mikor nagy a forgalom, akkor teljesen beáll az autópálya szakasz, szóval a dugók az valahogy mégis csak el kellene kerülni ezeken a külvárosi részeken is. A megoldás például lehetne az úgynevezett ride sharing, vagy carpoolingnak is szokták ezt hívni, telekocsi magyarul. Szóval próbáljuk azt elérni, hogy ne egy vagy max két ember üljön egy autóba, vagy 1,1 ugye az átlag, amit mondtam, hanem minél többen üljenek be ugyanabba az autóba, ezáltal kevesebb autó lesz majd az utakon, kisebb lesz a környezetszennyezés, olcsóbb lesz az utazás, akkor hogyha osztozni tudnak ezek az utasok akár a benzinköltségen. Szóval ez egy nagyon hatékony megoldás lehetne. És nyilván nem egy újdonság az egész, hát gyakorlatilag az autostoppolás is ugyanezt tette meg. De ami most ezt nagyon hatékonyan tudja tenni, az a mobiltelefonoknak, az okostelefonoknak a megjelenése. Miért? Mert a legnehezebb probléma itt gyakorlatilag ez a matchmakingnek szokták ezt hívni, szóval az utasok és a sofőröknek az összekapcsolása. És hogy ez megbízhatóan, flexibilis módon tudjon megtörténni. Na ugye az okostelefonunkkal ott van benne a GPS, tudjuk, hogy hol vár az utas, milyen távol van még a sofőr, mégis sofőr vegye fel, melyik utast, ugye az aktuális közlekedési viszonyoknak megfelelően, ugye tudunk útvonalakat tervezni, például mondjuk a Waze alkalmazással, úgyhogy ez ma már nagyon hatékonyan tud működni. Feltettem pár képet azért, hogy nem kell ezt a ride-sharinget feltétlenül túlzásba se vinni, ugye láttunk ilyen képeket különböző afrikai vagy ázsiai országokból, ahol így fél falu fel tud ülni akár egy telefon, vagy egy járműre, vagy egy motorbiciklire. Illetve feltettem még itt egy plakátot, ami hát a második világháborúból való, második világháború idején egy amerikai reklámkampánynak volt a része, hogy azt mondja, hogy ha egyedül vagy az autóba, akkor Hitlerrel utazol gyakorlatilag, és ott van Hitlernek a sziluettje az anyósülésen. Meg az volt a lényege, hogy ugye akkor a lakosságot arra próbálták volna rávenni, hogy minél inkább forjanak meg üzemanyagot a hadseregnek, és ezért ilyen ride-sharing alkalmazásokat használnak. Itt érdekes különben, hogy akkor itt ugye arról szólt Join a Carsharing Club Today, carsharingnek hívták ezt a megoldást, hogy valakit elviszel a saját autóddal, ma a carsharingen valami mást értünk, de mindjárt erre is kitérek. Mert ma ezt a megoldást a ride-sharingnek hívjuk, szóval az utazásod osztod meg valakire. Ugye az, hogy ez a ride-sharing hatékony legyen, kellenek valamilyen ösztönzők igazából, amit rávegyék az embereket, hogy ezt használják. Ugye nyilván lehet azt mondani, hogy ezzel milyen sok üzemanyagot tudok megspórolni, védem a környezetet, csökken a környezetszennyezés, és ma ugye ezek nagyon fontos értékek, küzdök én is a saját erőmmel a globális felmelegedés ellen például. De igazából ezek nem annyira kézzel fogható előnyök. Kellene valamilyen olyan megoldás, amire tényleg aznap lássam, hogy konkrét előnyöm származhat abból, hogy én elvittem a szomszédomat is munkába. És ilyen előnyt tud nyújtani a telekocsi sávok, vagy highway sávnak hívják ezt így az angol rövidítést használva, aminek az ötlete, hogy ugye van például itt látszik egy autópálya szakaszon, mondjuk az M1-M7 bevezető az nem ennyire széles, de ott is van egy 4 sáv, és azt mondanám, hogy az egyik sávot le tudom választani, csak telekocsik számára, csak olyan autó használhatja, amelyikre legalább 2 ember ül mondjuk. És ezt persze lehet utána variálni, mondjuk csak csúcsidőre korlátozni a használatát, mondjuk, hogy reggel 7-től 9-ig, vagy délután 4-től 6-ig, különben meg rendes sávként használható, vagy mondjuk adhatok előnyöket, szóval használhatják ezt a sávot, mondjuk a buszok is, vagy az elektromos autók, vagy bárki más, akit én szeretnék külön szolgáltatásban részesíteni, vagy kiemelten figyelni rá. De mindenképp a telekocsi lenne az ötlet, szóval minél inkább arra ösztönözzek másokat, hogy ne egyedül utazzanak. Ugye ez már jó pár évtizeddel ezelőtt bevezették, a 70-es évek elején jelentek meg először az ilyen HOV sávok az USA-ban. Felmerült persze rögtön a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk ellenőrizni. Az első megoldás az, hogy kamerákkal nézték, hogy ül-e valaki az anyósülésen. Persze a lelényes emberek megtalálták a lehetőséget, hogy lehet ezt kijátszani, és felfogható babákat, milyen kartonfigurákat tettek az anyósülésre. Itt feltettem egy ilyen képet, lehetett a boltba venni, ilyen Carpool Kenny-nek hívott felfújható figura, amit ugye gyakorlatilag a boltba megveszel valamit, ami szabály sértésre használható, ugye így is van eladva, így van reklámozva. Nyilván a rendőrség, hogyha egy ilyen elkap, megbüntetés, második alkalommal már nem fogod ezt megtenni. Aztán a hőkamerákat vezettek be különben ezeknek a felfújható babáknak a kiszűrésére. De igazából nem is ez volt vele a probléma, hanem az, hogy sokszor kihasználatlanok ezek a sávok. Szóval, hogyha nincs jól felparaméterezve ez az egész rendszer, akkor megtörténhet az, hogy kevés autó van nagyon ebben a telekocsi sávban, és a maradék autósokat beszűkíted egyel kevesebb sávban, mondjuk az M1-M2 bevezetőt, hogyha veszem megint példaként, akkor az ottani 4 sávból, hogyha egyet HOV sávnak hirdetek meg, és ott kevés autó lesz, akkor az összes többi autó bezsúfolódik a maradék 3 sávba, és gyakorlatilag még nagyobb dugót fogok ezáltal generálni, még nagyobb környezetszennyezés. Úgyhogy megint csak az adaptivitás lehet itt is a megoldás, hogy próbáljunk olyan HOV sávokat csinálni, amelyek csak akkor működnek HOV sávként, hogyha éppen szükség van rá. Hogyha közelik egy telekocsi, akkor őt használhatja ezt a sávot. Mindenki ki kell előle térjen, úgymond kihúzódjon a többi sávba, és szabad utat engedjen neki. Kicsit úgy lehetne elképzelni, mint ahogy ma mondjuk a mentőnek, vagy a rendőrautónak, vagy a tűzoltóknak szabad utat kell hagynunk. Ugyanígy elképzelhetnénk ezt a telekocsikkal is, hogyha én használom ezt a sávot, de egyedül vagyok az autómban, de jön mögöttem egy másik autó, két-három-négy utassal, akkor nekem ki kell majd térnem. Hogy ezt hogyan lehet megoldani? Hát nyilván nem úgy, hogy szirénával jönnek ezek a telekocsik, mert attól az elképesztő felfordulás és hangzavar lenne a városban. De nincs is erre feltétlenül szükség, ugye ma már okos autóink vannak, ezek az okos autók tudják magukról, hogy hány utas szállítanak, ugye mindenféle szenzor van az autóban, érzékeli, hogy ül valaki ülésen vagy nem. Szóval több megoldás van arra, hogy az autók tudják azt, hogy hány utas van éppen az autóban, és ugye tudnak egymással kommunikálni, szóval tudják jelezni az előtte lévő autónak, hogy le kellene húzódni, mert egy telekocsi jön mögötte. Úgyhogy a technológia rendelkezésre nyilván azért finomítani kell ezen különböző aspektusokból. És akkor, hogyha ride-sharingről beszélünk, akkor nagyon sokszor elhangzik az Ubernek a neve, úgyhogy gondoltam, hogy erről is érdemes pár szóban beszélni. Ugye sokan használták, gondolom, az Ubert korábban, ugye Budapesten egy olyan másfél-két évig voltak jelen talán, 2016-17 környékén, ha jól emlékszem, egy mobil alkalmazás igazából, ami utasokat és civil sofőröket köt össze, tehát gyakorlatilag ezt a matchmakinget oldja meg, amiről az előbb beszéltem. Az USA-ban indult ugye San Francisco-ba 2009-ben, és hát azért a világon nagyon sok helyen elterjedt, ma nagyságrendileg ilyen 65 országban több mint 600 városban működik. Azt, hogy éppen mennyi ez a szám, ez változik, és nem feltétlenül folyamatosan nő, hanem sokszor csökken is. De gondolom, hogy sokan hallottak, olvastak arról, hogy mindenféle jogi problémákba ütközött az Uber, és nagyon sok helyről kitiltották, vagy olyan szabályozásokat fogadtak el, amelyek miatt az Uber elhagyta az adott országot, várost, és ugye ez történt Budapesten is. Néhány szám az Uberről, 19 ezer alkalmazottja van világszerte, ők a cég alkalmazotta is, nem a sofőrök. A sofőrökről, akik a szolgáltatást nyújtják gyakorlatilag, ott 3,9, mindössze majdnem 4 millió ilyen sofőr van, körülbelül 14 millió utazást hajtanak végre naponta. Hatalmas piaci értéke, 100 milliárd dollár feletti piaci értéke van a cégnek, de mind a mellett, és komolyabb bevétele is, szóval 2019-ben 14 milliárd dollár volt a bevétele, ugye 2020-as évről nem hoztam számokat, mert az azért nem annyira releváns ugye a vírus helyzet miatt, de 14 milliárd dollár volt a bevétel 2019-ben, viszont mindemellett 8,5 milliárd dollár veszteséggel működik az Uber. Majd aztán kitérek arra is pár szóba, hogy miért van ez a hatalmas veszteség. Szóval azt lehet az Uberről hallani, ugye úgy neveztem el ezt a fóliát, hogy az Uber nyitott, ugye nagyon sokan úgy tekintenek az Uberre, mint egy ténylegesen egy okos város alkalmazás, az a város, ahol van Uber, az egy okos város így a definíció alapján sokak számára. És hát az elején úgy definiálták az Uber, mint egy peer-to-peer alapú ride-sharing szolgáltatás. Ugye peer-to-peer ez azt jelenti, hogy ugye nem a hagyományos client-server módon működik, hogy van valaki, aki nyújtja a szolgáltatást, hogy a szerver, és valaki, aki kliensként ezt használja, hanem mindenki egyenrangú, egyszer kliensként működik, egyszer szerverként. Ugye a peer-to-peer file-cserélő programok működtek így a 2000-es évek elején, amikor ugye ingyenesen töltöttek le az emberek zenét, meg ilyen filmeket az internetről, de sok más ilyen peer-to-peer alapú rendszer van, mondjuk akár a Vaterára, hogyha gondolunk, vagy mondjuk a FON nevű ilyen peer-to-peer alapú wifi megosztó rendszerre, vagy mondjuk a véd alkalmazásra, amire majd mindjárt ki fogok térni, ahol gyakorlatilag az emberek a saját GPS koordinátáikat osztják meg egymással, és akkor ez alapján lehet azt látni, hogy a város melyik részében van dugó, és akkor merre kellene irányítani a forgalmat. Szóval elterjedt az Uberről, hogy ez egy peer-to-peer ride-sharing alkalmazás. Ma, hogyha felmegyünk a magyar Wikipédiára, akkor ott még mindig ezt látjuk, hogy az Uber egy peer-to-peer utazás megosztó személyszállító szolgáltatás. Na hát, szerintem ez messze nincs így, szóval az Uber se nem peer-to-peer, és se nem utazás megosztó szolgáltatás, az az ride-sharing, ugye ez a magyar verzió a ride-sharing, szóval se nem peer-to-peer, se nem ride-sharing, hanem egyszerűen egy olcsó taxi. Bármennyire is illúzió rombolónak hangzik ez a kijelentés, de szerintem ez a helyzet. Miért? Hát azért nem peer-to-peer, mert az Uber sofőr, ő soha nem lesz utas, ő nyújtja a szolgáltatást, ő mindig szerverként működik, és sose lesz kliens. És nem azért visz el alapba, mert épp arra jár neki útja van a város annak a részében, és akkor elviszi a többieket is, akik arra szeretnének menni, hanem egyszerűen azért, mert én fizetek érte, megmondom, hogy vigyél el A-ból B-be, ő jön, elvisz, és én ezt kifizetem neki, szóval ezt szolgáltatást úgy hívjuk, hogy taxi. És ráadásul, ugye, ami előnyös benne, hogy ez egy olcsó taxi, ez előnyös a felhasználóknak, de a városnak nem feltétlenül. És majd erre mindjárt visszatérek. Ami igazából egy nagyon fontos okos város jellemző az Uber, egy okos város alkalmazás jellemző, ez megint csak az adaptivitásra. Ami nagyon jó az Uberben, hogy van egy adaptív árképzése, ami a kereslet kínálat alapján állítja be az adott útnak az árát. Ugye a hagyományos taxiknál ez nem így van, ott például Budapesten önkormányzati szabályozással van az meghatározva, hogy mondjuk 300 forint a kilométer, és akkor minden taxitársaság függetlenül az aktuális állapot, az aktuális keresett kínálattól ugyanazt az árat használja. Persze van éjszakai ár, ami eltérhet ettől, de alapvetően nem igazodik ez az aktuális kereslethez, kínálathoz. Az Ubernél viszont igen. Péntek este például, vagy szombat este, amikor buliból mennek haza a fiatalok, akkor nagy a kereslet, és hirtelen felmegy az ár vasárnap reggel, amikor mindenki alszik, akkor meg nincs kereslet, akkor meg olcsó lesz a szolgáltatás. Ma már azért rájöttek, hogy nem szerencsés az Uber-t ride-sharingnek hívni, pláne nem peer-to-peer ride-sharing alkalmazásnak, mert egyszerűen nem az. Úgyhogy ma már úgy hívják, hogy ride-hailing, ezt a kifejezést látjuk, ami a hailing azt jelenti, hogy leinteni egy taxit, de igazából ez is értelmetlen, mert az Uber autókat nem lehet leinteni, szóval a hiába van ott mellettem egy autó, meglátok egy Ubert az utcán, vagy ott parkol, nem tudom leinteni, nem tudom beülni az autóba úgy, ahogy egy taxival megteszem, hanem a mobil alkalmazáson kell beírnom az igényemet, és vagy azt az autót kapom majd, vagy egy másikat, szóval ez így nem működik. Szóval értelmetlen ez az elnevezés, de mindennek az a lényege, hogy próbálták elkerülni azt a kifejezést, hogy hát az Uber egy olcsó taxi, mert az nyilván, ahogy mondtam, illúzió romboló lenne, és igazából a befektető számára jelentene ez komoly problémát. Szóval említettem az előbb, hogy az Uber micsoda elképesztő veszteséggel működik, mindez azért, mert jóval a bekerülési ár alatt nyújtja a szolgáltatását, jóval olcsóbb a szolgáltatást, mint amennyit bekerül gyakorlatilag. De a veszteségeket igazából a befektetők segítségével kompenzálja, úgymond az Uber. Tőzsdére vitték a céget 2019-ben, elképesztően megnőtt a részvényeknek az ára, azért, mert ugye ezt az Uber mítoszt nézve mindenki úgy tekint rá, mint egy okosváros, zöld ride-sharing vagy ride-hailing alkalmazás, hogy ez a jövő, ilyen kell a városokba, és mindenki ugye a befektetők hisznek benne, de igazából eléggé úgy tűnik, mint egy hatalmasabb fújt lupi, amit ugye nem tudjuk, hogy mikor fog majd kipukkanni. És igazából mondhatjuk azt is, hogy az Uber egy dumpcity alkalmazásnak is tekinthető, azaz egy butaváros alkalmazásnak. Miért? Ugye, mert az olcsó taxi az gyakorlatilag a rossz a városnak, ugye? Hogyha olcsó a taxi, akkor sokan inkább azt használják, mint sem, hogy felülnének a metróra vagy a buszra. Ezáltal növeli az autóknak a számát az utakon, növeli a környezetszennyezést, és ráadásul az Uber sofőrök persze próbálnak olyan helyekre menni mindig, ahol nagy lesz az igény, szóval a különböző statisztikák azt mutatták, hogy a kilométereknek körülbelül a 30%-át ráadásul utas nélkül teszik meg az Uber járművek. Úgyhogy nyilván ennek komoly hátrányai vannak. Ehhez képest, hogyha igazából egy ténylegesen peer-to-peer ride-sharing alkalmazást szeretnénk nézni, akkor ez a Waze Carpool. Ilyen, ugye a Waze-t gondolom sokan ismerik, ugye említettem már, hogy az arról szól, hogy ugye nincs egy mobil alkalmazás, aminek segítségével gyakorlatilag a GPS koordinátákat osztjuk meg, és látjuk azt, hogy a város különböző pontjain más autósok milyen sebességgel tudnak haladni, és ebből tudunk információkat mondani a kialakult dugókról is, hogy merre érdemes közlekedni. Hát ennek a Waze-nek, aminek ugye Magyarországon is több százezer felhasználója van egy kiegészítése, ez a Waze Carpool nemű szolgáltatás, aminek az a lényege, hogy próbálják ugyanabban a Waze járműbe sűríteni, ugye több felhasználót, például mondjuk azokat, akik ugyanazon a helyen dolgoznak, és akkor ugyanabban az irányba szeretnének reggel eljutni a munkahelyükre, vagy például ugyanonnan indulnak el délután, akkor ők egy autóval tegyék ezt meg. De gyakorlatilag itt arról szól, hogy ugye ez peer-to-peer alapú, mert egyszer én viszem el a munkatársamat, egyszer a munkatársam fog engem elvinni. Ténylegesen nem azért viszel, mert fizet érte, hanem mert én is arra megyek, szóval ez nagyon különbözik az Uber-től. Nem fogja növelni az autóknak a számát az utakon, mert csak egy olyan autóba tudok beülni, amelyik már úgy is elindult, és azon az útvonalon megy, vagy hát el fog indulni. Illetve nem lehet pénzszerzésre használni, egy korlátozó van, hogy maximum két utazást lehet naponta így megszervezni, valaki másikat is elvigye. Ugye alapvetően onnan kiindulva, hogy két nagy utazásom van naponta, reggel, amikor otthonról munkába megyek, délután, amikor a munkából hazamegyek. Ez még nem működik mindenhol, de azért jó néhány országba kezd ez elterjedni. És akkor átjönnék egy másik kérdésre, általában véve a magánautóknak a jövőjét a városokban, azt látjuk, hogy egyre több ember van, ezeknek az autóknak az embereknek egyre több autója van, és gyakorlatilag tarthatatlan az állapot a városokban, úgyhogy nagyon sok város a különböző megoldásokban gondolkodik, például akár olyan drasztikus megoldásokban is, hogy a magánautókat kitiltsák a városokból, legalábbis mondjuk a belvárosi részekből. Ugye Budapesten is felmerült a dugódíjnak a kérdése, de ilyen megoldásokat látunk más városokban is, Londonban, Párizsban, Helsinkiben itt néhány cikket tettem be. Ugye mi is a probléma? Az a probléma, hogy a magánautók az időnek a nagy részében üresen állnak. Körülbelül ilyen 90-94%-ban, ugye mennyit használom az autómat, hát mondjuk naponta ilyen 1-1,5-2 órát attól függ, amikor elmegyek a munkájára dolgozni, hazajövök, esetleg bevásárolok, de az idő nagy részében az autón üresen, kihasználatlanul áll, ráadásul helyet foglal, parkolóhelyet foglal, vagy a házam előtt, vagy a munkahelyem előtt, vagy a városban valahol helyet foglal, a hely pedig az egy kritikus erőforrás a városokban, nincsen hely üresen álló autókra. Úgyhogy a Kárszerének az ötlete az, ugye, hogy közös autóhasználat, de időben eltolva, azaz gyakorlatilag ugyanaz, mint az autóbérlés, ez se egy olyan nagy újdonság, csak jóval kisebb időkre. Nem néhány napra bérelek egy autót, amikor elutazok külföldre mondjuk, hanem csak néhány órára, vagy percre, egy fél órára, amikor szükségem van, hogy eljussak A-ból B-be, egy ilyen közös autóval fogom ezt megtenni. Középtávon nyilván nőni fog a kihasználtság, de az nem lesz egyenletes napközben, szóval nem fogom elérni azt, hogy az idő 100%-ában ezeket az autókat használja valaki, de ugye erről a 94%-os üresen állásról azért jelentősen le tudom faragni ezt a számot. Mi kell ehhez? Hát gyakorlatilag megint csak a technológia az rendelkezésre áll, ma szinte minden megvan ahhoz, hogy ez egyszerűen működjön, ugye megint csak ott van az okostelefon, ami mindenre jó. Autófoglalás az interneten, mobiltelefonnal azonnal tudok kapni, azt mondom, hogy én most ezen a koordinátán vagyok, ugye ott van a GPS a mobilomban, azt mondják, hogy igen, akkor gyalogolj 150 métert előre, és ott lesz egy autó, ilyen színű, ilyen rendszámmal, az autódat is ki tudod nyitni, ugye mobiltelefonnal, különböző technológiákat használva, NFC-t vagy bármi más, és ugye rövid időszakokra tudok bérelni. A kérdés csak az ár, hogyha jelentősen le tud csökkenni az ára ennek a szolgáltatásnak, akkor nem igazán lesz értelme a saját autó használatnak, legalábbis a belvárosokban lakóknak, és a mindennapi használata nyilván nyaralni nem fogok tudni elmenni egy ilyen carsharing megoldást használva, de a mindennapokra ez nagyon jó tudna lenni. Itt az alsó képen pedig az látszik, itt egy Fordnak a vezérigazgató helyettese tartott egy sajtókonferenciát a carsharing kérdéséről, szóval, hogy az autógyártók is kezdik felismerni, hogy ez elkerülhetetlen, ez jön, és erre kell majd ők is specializálódjanak. Nyilván kevesebb autót fognak majd ők is tudni eladni, de ezeket az autókat sűrűbben kell majd cserélni, hogyha az emberek közlekedni fognak, akkor ezek az autók hamarabb amortizálódnak majd, szóval az autó gyártókat ez érinteni fogja, de igazából átalakítja majd az ő működési modelljüket, és nem feltétlenül csak negatív hatásai vannak ezeknek számukra. Milyen kérdések merülnek itt fel, hogy ki él az autó, ugye vannak centralizált megoldások, egy kölcsönző cégnek vannak autó, ugye Budapesten is már látunk sok ilyen megoldást, a Gringo, a Mollimo, a Sharenow, itt vannak Budapesten, de sok más cég van nemzetközi szinten, illetve van peer-to-peer jellegű carsharing is, ahol az emberek a saját autójukat osztják meg, ugye ezért peer-to-peer, mert egyszer én osztom meg az autómat, és más használja az enyémet, egyszerűen én használom más valakinek az autóját, hogyha arra szükség van. Ez ugye elég furcsának tűnik sokak számára, hogy hát ez hogy tudna működni, de mindjárt lesz majd egy plusz példám is erre. Illetve az a kérdés még, hogy honnan, hova, hogyan működik a rendszer, van one-way sharing megoldások, ugye, hogy bárhol beülök az autóba és elviszem azt az autót, szóval elmegyek a célállomáson és ott hagyom az autót, ilyen például a Gringo is, ugye Budapesten ez tűnik az elfogadható, észszerű modellnek úgymond felhasználó szempontjából, de vannak olyan modellek is, ahol round trip sharing van, azaz kell egy autó, valahonnan azt felveszed, de miután használtad, vissza is kell vinni ugyanarra a helyre. Ugye a peer-to-peer alkalmazásoknál ez lehet a megszokott modell, ugye, hogyha megengedem azt, hogy elvigyék az autómat, amikor én nem használom, illetve valaki más is elviszi a házam elől, használja, de utána hozza majd azért vissza egy idő után, nyilván fizet ezért ezekben a modellekben, de utána hozza vissza, hogy nekem átmet hoznom a város másik felére, hogy megkapjam az autómat. Én mondtam, hogy furcsán tűnhet ez a peer-to-peer sharing modell, de azért van rá példa, nem tudom, mennyire ismert ez a G-Rides nevű startup, ami Magyarországon indult 2015-ben, és ez egy peer-to-peer jellegű car-sharing megoldás volt. Az volt az elképzelés, hogy ugye nagyon sokan, akik külföldre utaznak, a reptéri parkolóba hagyják napokig az autójukat, ott áll ez üresen. Lehetne az, hogy ezeket az autókat megosszuk, például, hogyha jön velem párhuzamosan, mikor én elrepülök külföldre egy hétre, de jön velem párhuzamosan valaki más, egy turista Budapestről, akinek szüksége lenne egy autóra, akkor ő elvihetné az autómat. Ugye mi volt a modellnek a lényege? Itt kapok én cserébe, hogy ezt megengedem, hát egyfelől ingyenesen parkolhat az autóm a reptéri parkolóba, kitakarítják az autómat, odaadják a japán turistának, aki pont Budapestre jön, ő használja ezt néhány napig, feltöltik az üzemanyagot, mint az eredeti szintre nyilván, ő visszahozza az autót, megint kitakarítják, és abból a bérleti díjból, amit ő fizetett, mint az autó bérlésért, abból egy részt én is megkapok majd. Nagyon jó ötletként indult, Ferihegyen vezették be, de aztán utána több német városban is ezt megvalósították. De ugye felmerül a kérdés, hogy ezt mennyire fogják majd az emberek szeretni elviselni, úgymond, hogy a saját autójukat használják. Annól, amikor én is először olvastam erről a megoldásról, akkor ugye mondtam a feleségemnek, hogy hát nézd meg, milyen jó ötlet, ez az elképzelés, elmagyarázom, hogy igen, ez tök jól hangzik. Mondom, jövő héten utaznék akkor konferenciára, mit szólnál hozzá, hogyha kipróbálnánk. És hát erre az ő reakció, hogy te normális, vagy a mi autónkkal. Úgyhogy ez is lett végül a cégnek a végzete, úgymond itt látszik, hogy 2019. decemberében csődeljárás indult a bírák után, bár a befektetőknek volt benne bizalma, de mégse tudta a számokat hozni. Nagyon kevés felhasználó volt, aki megosztotta a saját autóját, úgyhogy ebből adottak a problémát. Nyilván ez országfüggő, korosztályfüggő, szóval teljesen másképp viszonyulnak az ilyen megosztásokhoz az ázsiai fiatalok például, mint mondjuk az amerikai nyugdíjasok például. Connected Car-ból, közben nagyon fogy az időm, de már nincsen olyan sok fólián, hálózatra kötött autó, ugye ma már minden a hálózatra van kötve, ugye internet, ott Things tárgyak internetéről hallunk mindenhol, minden felül okos kütyük vannak, a hűtőszekrényen, meg a parkolószenzor, meg mindenki kommunikál. Persze a jármű is kommunikálhatna, mert ugye a mai autónkban rengeteg szenzor van, és hát van értelme annak, hogy az internetre kössem ezeket az autókat, különböző infotainment szolgáltatásokért például, ugye ez az információs, az entertainmentnek az összevonásához, a szórakoztatás és ugye információ, de emellett az autómban levő szenzorok adatait utána fel tudom tölteni a felhőbe, és ez nagyon nagyon hasznos szolgáltatásnak lehet az alapja. Eredetileg ugye az volt az elképzelés, hogy ezek a szenzorok az autó vezetőjével kommunikáltak, és például tudnak engem ecodrivingra tanítani, úgymond, szóval megmondja az autóm, hogy hogyan vezessek, hogy benzin spóroljak például, mikor váltsak sebességet, meg ilyen olyan dologba tud nekem az autóm segíteni. De nyilvánvalóan ezeket a szenzorokat, ezt a szenzoroknak a mérési adatait érdekes lehet másokkal is megosztani. Például biztosítóval, és erre is vannak próbálkozások, hogy az autó kommunikál a biztosítóval, és megmondja, hogy milyen vezetési stílusom van, és mennyire balesetveszélyes az, hogy én vezetek, és ezáltal fogja majd a biztosítón belőni, hogy akkor ilyen biztosítási csomagot ilyen áron fog majd nekem adni. De ugyanígy hasznos lehet mondjuk a márkaszerviznek, aki a szenzorok beérkező adataiból látja azt, hogy mikor kopnak el bizonyos alkatrészek, mikorra kell beszerezni őket, behív a szervizbe, ugye megelőzve a különböző nagyobb problémákat. Vagy hát ami furcsán hangzik, és nem feltétlenül népszerű, de várhatóan ez lesz a jövő, ugye a rendőrségnek az értesítése, szóval az autóban rengeteg szenzor van, ezek érzékelik például, hogy én gyors hajtok, mert a piros lámpánál mégis nem állok meg, hanem átmegyek, és hát minden adott ahhoz, hogy az autó közvetlenül, hogyha ezt érzékeli, akkor küldje is a riasztást a rendőrségre, és érkezik is utána az SMS a telefonomon, hogy látom, hogy mekkora bírságot kaptam. Ez így furcsán hangzik, és azt mondanak az emberek, hogy hát ilyen autót én nem szeretnék venni magamnak, de lehet, hogy pár év múlva nem lesz választásunk, és minden autó ilyen lesz. Nyilván, hogyha eljutunk az önvezető járművekhez, az önvezető jármű nem fog gyorshajtani, mert az úgy van tervezve, hogy alapvetően a szabály betartásával működjön, de azért addig még van néhány évünk. Ez a fólia csak néhány technológiát mutat be, hogy milyen vezetékes, vezeték nélküli megoldások vannak az autókba beszerelve, hogy ezzel az autók egymással kommunikáljanak, illetve az intelligens környezettel, közlekedési lámpákkal és így tovább. És akkor erről a kommunikációról pár szóban, ugye ezt a V2X kommunikációnak szokták hívni, ugye a vehicle, az autó valamivel kommunikál, az X helyett lehet egy másik jármű, vagy lehet az infrastruktúra, ugye a V2I, de lehet a gyalogos, vagy a biciklis, vagy a hálózat, szóval sok más ilyen rövidítés van, V2P, V2N és így tovább. A járművek közötti közvetlen kommunikációnak nyilván látjuk az előnyeit, például mondjuk az önvezető járműveknél ez nagyon fontos dolog, hogy egymásnak küldözgetik a saját pozíciójukat, sebességüket, és ez alapján elkerülhetik a baleseteket. A jármű és az infrastruktúra közötti kommunikációnak is nagyon sok előnye lehet. Ugye itt a járművekben helyezzük el az úgynevezett onboard unitokat az úttestben, vagy az út mentén levő szenzorok, különböző adattárolókat pedig a roadside unitoknak hívjuk. Illetve a járművek tudnak kommunikálni, megint csak például az adaptív közlekedési táblákkal. Ugye itt látunk ilyen közlekedési táblákat, amelyek hát 50 vagy 100 évvel ezelőtt is így néztek ki, ezek valamilyen statikus veszélyhelyzetre figyelmeztetnek. Most például lehetőség van dugóra, vagy lehet, hogy csúszós lesz az út, vagy lehet, hogy sziklaomlás lesz, vagy lehet, hogy jeges az út az adott területen, vagy ugró szarvas, ilyen tábláink is vannak, ugye. De ugye az a kérdés, hogy ez a veszélyhelyzet, ez most ténylegesen fennáll-e, vagy nem? Mikor volt utoljára sziklaomlás ezen a területen? Mekkora az esély arra, hogy most leessen ott egy szikla, vagy mekkora az esély arra, hogy itt most csúszó legyen az út? Ez 40 fokban teljesen száraz útfület mellett is ott látjuk ezt a táblát kitéve. Azt kellene, hogy egy okos, adaptívan közlekedési táblák legyen, amit csak akkor figyelmeztessen egy veszélyhelyzetre, hogy a ténylegesen van információja arra vonatkozóan egy szenzortól, hogy ott valami probléma aktuálisan fennállhat. Elnézést, hozzáinnom egy korcsizet. Illetve ugyanez a helyzet a közlekedési lámpákkal is. Lehet egy okos és adaptív közlekedési lámpán, ami adaptívan állítja be például mondjuk a zöld fénynek a hosszát, attól függően, hogy most hány jármű vár az útkereszteződés egyik másik oldalán. Nem úgy átlagosan, nyilván ezeket úgy állítják be, hogy átlagosan az egyik útnak ugye nagyobb a forgalma, egy kis mellékútnak általában kisebb, ehhez viszonyítva állítják be a zöld meg a piros lámpának a hosszát. Ugye egy igazán okos városban egy ilyen okos adaptív közlekedési lámpa, az éppen aktuálisan várakozó autók számát veszi figyelembe, megállapíthatja szenzorokkal, vagy kamera segítségével ezt tudja látni, vagy akár tud kommunikálni a járművekkel, és akár nem csak azt nézheti, hogy hány autó áll az a kereszteződés bizonyos pontjain, hanem akár azt is, hogy azokban az autóban hány utas ül. És akkor ehhez tudja szabni igazából az irányítást. Ugye különböző architektúrák vannak itt, ugye az egyik megoldás ez az elosztott, amikor a járművek közvetlenül egymással kommunikálnak. Erre a technológia az a 8211P szabvány, az ügy, ez egy speciális Wi-Fi szabvány, amit a jármű kommunikációra alakítottak ki. Másnyivel ugye ez a DSRC technológia, illetve egy másik megoldás az a központosító, amikor valamilyen mobil hálózaton keresztül, valamilyen cellás mobil hálózaton, innen a CV2X, legyen az 4G vagy 5G hálózat, ezen keresztül fognak majd a járművek egymással beszélni. Nyilván felmerül a kérdés, hogy milyen speciális követelményei vannak egy ilyen kooperatív, intelligens közlekedési rendszernek, és melyik technológia megfelelőbb, ugye az elosztott vagy a központosított megoldás. De figyelembe kell itt azt venni, hogy nagy relatív sebességek vannak a különböző járművek között, úgyhogy a kommunikációs időintervallumok azok nagyon korlátozottak, bizonyos alkalmazásoknál nagyon kis késletetésre kell felkészülni, tehát ilyen 50 millisekundum alatti késletetés lehet a kommunikációban, hogy egy bizonyos veszélyhelyzetet el tudja kerülni. Illetve nagyon fontos az, hogy nagy autósűrűségnél, ismételt üzenetküldéseknél, ugye például említettem azt, hogy az önvezető járműveknél nagyon sűrűn küldözgetnek egymásnak ilyen információkat a járművek, hogy épp aktuálisan hol vagyok és milyen sebességgel közlekedek. Ez másodpercenként ugye több üzenet is mehet, hogyha nagyon sok járművön van, akkor ugye a rádiós erőforrásokat nagyon le tudja ezt terhelni, szóval erre is figyelemmel kell lenni. Illetve az is egy érdekesség, amit nem hanyagolhatunk el, hogy nagyon sok esetben ezek a V2X üzenetek általában a közelben levő többi autó számára fontosak. Szóval nem kell feltétlenül azt biztosítani, hogy a város másik végére tudjunk kommunikálni egy adott autó, úgyhogy az esetek nagy részében igazából a környezetében levő többi autóval szeretne kommunikálni. Az önvezető autókról és az utolsó előtti fólián igazából részletesen nem fogok majd beszélni, ahogy mondtam. Pár szóban annyi csak, hogy a technológia ma már jelen van, lehetővé teszi a sok környéki életet, és bizonyos helyzetekben is igazából azon dolgoznak az autógyártók, illetve a kutatóintézetek, hogy minél inkább kiterjesszék ezeket a helyzeteket. Szóval, hogy ne csak autópályán bizonyos sebességeknél lehessen ezt használni, hanem gyakorlatilag minden egyes esetben városi forgalomban. Ugye nyilván ezekhez az önvezető autóknak szüksége van arra, hogy érzékeljék a környezetüket, ez különböző szenzorokkal, kamerákkal, ugye biztosítják, egyre több gyártó foglalkozik ezzel, egyre több helyen engedélyezik az önvezető autóknak a működését. Ugye feltettem egy képet a tesztpályáról, ugye, amit Zalaegerszegen építenek ki, és ilyen előre haladott állapotban van. Felmerülnek kérdések a jogi háttérek, illetően persze, hogy mi van akkor, hogyha egy baleset történik, ki azért a felelős, nem feltétlenül. Ugye eddig egyszerű volt általában az autó, vagy a baleseteknek a nagyon nagy részében valamik sofőr hibát kapható, szóval az egyik ember lesz a hibás, itt, hogy önvezető járműveink lesznek, azért ez a kérdés nem egyszerű. Lehet, hogy egy szoftverjától, lehet, hogy egy kommunikációs megoldásnak a hibája miatt történik a baleset. szóval ez egy megrendelt kérdés. De nyilván nagyon sok előnye van ennek a megoldásnak, jóval kevesebb lesz a baleset, nagyobb lesz a hatékonyság, ugye több autó tud majd áthaladni, például mondjuk egy adott útkereszteződésen. És hát itt jön elő az a példa, amit az elején említettem, ugye mutattam azt a kis videót Vietnámból, hogy micsoda káoszként néz az ki, hogy a motorosok össze-vissza mennek egy útkereszteződésben. Igazából, hogyha ezt önvezető járművek fogják majd megtenni, akkor hogyha ők kommunikálnak egymással, akkor akár elkerülhető az, hogy egyáltalán legyenek közlekedési lámpák és szabályozott legyen az útkereszteződés, hanem a járművek egymással kommunikálnak majd, és erre mutatok egy másik kis videót, és ezzel fejezném be akkor az előadást. Ugye ez egy szimuláció igazából, ugye egy megszerkesztett videó, de önvezető járművekkel elképzelhető lehet majd ez. És akkor ezzel meg szeretném köszönni akkor a figyelmet. Elnézést a torkomért.
Köszönöm szépen az érdekes előadást és kérdések.